Kedves gyülekezet, még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek körötökben. A mai Isten tiszteletünk alapigéjét a János evangéliuma 4. fejezetéből olvasom. János evangéliuma 4. fejezetéből a 46-tól 54-ig terjedő verseket olvasom. Ismét a galileai Kánába ment azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg volt. Mikor ezt meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzáment és kérte őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát, mert halálán volt. Mondta azért neki Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mondta neki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondta neki Jézus, menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és elment. Amint pedig már ment, elébe jöttek az ő szolgái, és hírt hoztak neki mondván, a te fiad él. Megtudakozta azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbült, és mondták neki, tegnap 7 órakor hagyta előt a láz. Megértette azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondta neki a Jézus, hogy a te fiad él, és hittő és az ő egész háza népe. Ez ismét második jel gyanánt tette Jézus, amikor Júdeából Galileába ment. Erről a különös történetről csak János evangéliumában olvashatunk. Talán első olvasása nem is tűnik olyan különlegesnek, vagy különösnek hasonló a többi Jézusnak a többi csodás gyógyításához. De ha figyelmesen olvassuk, akkor nagyon fontos tanulságokat tartalmaz mindannyiunk számára. A történet előzménye, hogy azt kell tudnunk, hogy ez még Jézus szolgálatának az első évében történt, valamikor 28-ban nyáron, ugye 27-ben kezdte a szolgálatát, az első templom tisztítás után nem sokkal, de még a nagy galileai szolgálata előtt. Jézus ebben az időben Judeában szolgált. A judeai szolgálatáról, tehát erről az első judeai szolgálatáról a három evangélista, tehát akik ugye Máté, Lukács és Márk, nem is emlékeznek meg, csak János beszél erről, és ez alatt a judeai szolgálata alatt volt neki egy rövid galileai útja. Ez volt az az út, amikor Samárián ment át. Akkor beszélt a samáriai asszonnyal is, és azután Kánába ment. És Kánába történt ez a történet, az a Kána, ahol az első csodáját is tette, amikor a vizet borrá változtatta. Tehát Jézus elindult Galileába, átment ugye Samárián, ott eltöltött 2 napot sikárban, és utána érkezett meg Kánába. Kánától körülbelül olyan 2 napi járóföldre, körülbelül 35 kilométerre található Kapernaum, és ott lakott ez a főtiszt, mint kiderült, ugye a király hadseregében volt tiszt, a Biblia egyszerűen csak királyi embernek nevezi, de egy köztiszteletben álló nemes ember volt. És az ő fia beteg volt annyira, hogy a Biblia azt mondja, hogy halálán volt. És ez a főember hallotta Jézusnak a hírét, és elment Kánába, hogy találkozzon vele, és segítséget kérjen tőle. Nem tudjuk, hogy ez az ember mennyit tudott Jézusról. De hogyha azért ezt a 2 nap utazást bevállalta, akkor azt jelenti, hogy mégiscsak reményeket fűzött ehhez a találkozáshoz. Bízott benne, hogy Jézus talán segíteni tud. El tudjuk képzelni azt is, hogy már minden egyebet megpróbált, hogy a fiát meggyógyítsa, de semmi változás nem történt. De azt nem tudjuk, hogy vajon mi volt Jézusról az ismerete, és mennyire hit benne. Ugye Jézus csodatételeinek híre ment, és sokan Jézust már ebben az időben messiásnak tartották, És feltehetjük, hogy ebben az emberben is kérdések merülhettek fel, hogy vajon tényleg fog neki tudni Jézus segíteni? Tényleg ő a messiás? Lehet hinni neki? Lehet hinni benne? Mi ma már sok mindent tudunk ugye a messiásról, ismerjük a Jézus történetét, ismerjük az akkori messiásváró mozgalmakat, de abban az időben keveset tudtak róla. Ők is, amit a messiásról tudtak, meg amiben reménykedtek, azt a Bibliából tudták. Tudták azt, hogy Dávid leszármazottja lesz, tudták azt, hogy király lesz. Abban reménykedtek, hogy Izraelt megszabadítja a rómaiak elnyomása alól, mint kiderült, ugye a tanítványok is ebben bíztak, és valamiféle földi királyságban reménykedtek, de sok mindent nem tudtak róla. Ugye Mózes ígérte meg, hogy az Úr prófétát támaszt hasonlót hozzá. Ézsaiás könyvéből azt is tudhatták, hogy erős Istennek, tanácsosnak, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének fogják hívni. Tudták, hogy isteni tulajdonságai lesznek. Ugye, mint kiderült a későbbiekből, amikor Jézus megszabadította a kenyeret, akkor azt gondolták, hogy na hát ez a jele annak, hogy ő az, mert Mózes is mannát adott a népnek a pusztába. Talán Jézus is ezt tette, akkor mégiscsak ő lesz a messiás. Tehát valamiféle ilyen jellegű várakozás volt bennük, de nem tudtak ennél többet. És az a főember is, ebben a főember is kétségek támadtak, mint a történetből később kiderült, hogy vajon ő a messiás, vagy nem. És ez a mozzanat, hogy ő mégis oda ment, ennek ellenére, hogy keveset tudott róla, számunkra egy tanúsággal szolgál. Mégpedig azzal, hogy Jézus a mi életünkben is úgy jelenik meg, hogy az utolsó lépéseket nekünk kell megtenni. Tehát Jézus nem ront ajtóstul a házba, hanem valahová ott eljön egész közel hozzánk, de az utolsó lépéseket, azt az utolsó két napi áróföldet, azt nekünk kell megtenni. Hogyha a vérfolyásos asszony nem ment volna oda Jézushoz, és nem érintette volna meg a ruháját, akkor nem gyógyult volna meg. Vagy ha Mózes nem ment volna oda az égő csipkebokorhoz, a kíváncsiság nem hajtotta volna őt oda, akkor nem hozta volna ki Izrael népét Egyiptomból. Nagyon sok múlik ezen az utolsó pár méteren, amit az ember vagy megtesz, vagy nem tesz meg. Isten mindenkinek tiszteletben tartja nem csak az egyéni, személyes döntéseit, hanem úgy is mondhatnánk, hogy a privát szféráját, vagy az intim szféráját. Nem lép be oda, ahová az ember nem szeretné, hogy belépjen. A közelébe elmegy az embernek, de az embernek kell az utolsó lépéseket megtenni. Ez mit jelent a mi esetünkben? Ez azt jelenti, hogy sokan hallanak Jézusról, de úgy egyik fülükön bemegy, a másikon kimegy. Ki az, akiben felmerül a kérdés, hogy mégis ki ez a Jézus? Mit tudhatunk meg róla? És a világ tele van olyan emberekkel, akik hallottak róla valamit, de tulajdonképpen az életüket nem érintette. Nem néztek utána, nem vették a fáradtságot, hogy kérdéseket tegyenek fel, hogy ennek utána járjanak, hogy a Bibliát kinyissák, hogy keressék ennek az értelmét. Akik itt vannak közöttünk, én gondolom, hogy egyikünk sincs ebben a cipőben. De azért vajon hívő emberek nem kerülhetnek ilyen helyzetbe? Hívő embereknél nem fordulhat elő az, hogy Jézus ott van a közelben, de mégsem megyünk oda. Lehet, hogy oda mentünk valamikor, vagy lehet, hogy sokszor oda megyünk. De vajon nincs úgy, hogy közel van, de még sincs velünk közösségben. Mégsem vagyunk vele. Nem voltunk már mi úgy, hogy fölkiáltottunk, mint ahogy a tanítványok is a bárkában, hogy Uram, nem veszed észre, hogy elveszünk. Az ember úgy van sokszor Istennel, főleg, hogyha már azért a hit útján valamennyit haladt, és vannak tapasztalatai, hogy hát most bajba kerültem, hát most Isten miért nem segít? Nem veszi észre, hogy ilyen bajban vagyok? Uram, nem segítesz? Miért nem segítesz? Hagyod, hogy elveszünk? Elvárnánk Istentől, hogy lépjen be a privát szféránkba. Máskor viszont azt várnánk el, hogy egy kicsit maradjon távolabb. Uram, most egy kicsit hagyd nekünk békén. Most egy picit fordítsd el a fejed, mert most valami olyasmit csinálok, ami nem lenne méltó, hogy lásd. Ugye az ember így is van sokszor. Nyilván nem mondjuk ezt ki, meg nem gondoljuk mi a komolyan, de azért ugye az emberben ott van, hogy hát most jobb lenne, hogyha ezt a Jóisten nem látta volna. Tehát a Jóisten nem fogja magát ránk erőltetni, még a hívőkre sem, hanem azt szeretné, hogyha mi kérnénk tőle az ő segítségét. A legapróbb dolgokban is. Kérjünk, forduljunk hozzá, menjünk el hozzá. Ha egy kicsit eltávolodtunk, akkor menjünk vissza, és kérjük az apróságokat is tőle. Miért kell kérni tőle? Miért nem lehet elvárni? Miért nem hatalmazhatjuk őt fel arra, hogy Uram, én most egyszer és mindenkorra felhatalmazlak, hogy amikor bajban vagyok, akkor gyere és segíts. Olyan emberi logika ez, nem? Hogy ne kelljen nekem mindig kérni. Azért nem működik ez, mert Isten közösséget szeretne az emberrel. Istennek nem ez a célja, hogy minket újra és újra a bajból megsegítsen és megszabadítson. Megteszi természetesen. De nem ez a végső célja. Ha akarná Isten, akkor tudna nekünk olyan körülményeket teremteni, hogy soha ne kerüljünk bajba. Isten sokszor azért engedi meg a bajt, pont azért, hogy mi visszamenjünk hozzá, mert észre sem vesszük, hogy eltávolodtunk tőle. Hogy végül csak kényszerüljünk hozzáfordulni és segítséget kérni. Ő a közösséget szeretné. A háborítatlan közösséget, hogy mi mindig vele közösségben maradjunk, ahogy egy szülő is a gyermekével közösségben szeretne lenni, és egy szülő sem örül egy olyan szülő-gyermek kapcsolatnak, amikor a gyermek csak akkor fordul a szülőhöz, amikor valamire szüksége van, és utána meg faképnél hagyja, hanem azt a szeretett közösséget szeretné, hogyha meg lenne közöttünk. Honnan vehetjük észre, hogyha mi nem vagyunk ott Krisztusnál a közelében? Észre lehet ezt venni? Sokan azért érzik azt, hogy egy kicsit eltávolodtam Istentől. De leginkább akkor vesszük észre, amikor bajba kerülünk, nem tudjuk megoldani a problémát, és tényleg nehéz helyzetben vagyunk, és nem találjuk a békességünket. Én nem mondom azt, hogy hívő emberek is ilyenkor nem fohászkodnak fel Istenhez. De sokan úgy vannak vele, hogy felfohászkodnak talán, vagy még fel sem fohászkodnak, de elkezdenek lázasan mindent megtenni, hogy azt a problémát megoldják. Telefonálnak, keresnek az interneten, a Google-ben, hogy Google-ban, hogy mit kell csinálni, mit nem kell. Az ember megpróbálja maga megoldani a problémát, ahogyan a tanítványok is megpróbálták maguk megelőzni a hajótörést, amikor ugye a vihar lecsapott, és Jézus meg aludt hátul. És amikor csak már nagy a baj, nagyon nagy a baj, akkor mennek oda Istenhez úgy igazán, komolyan, és akkor merik rábízni ezt a problémát a teljes súlyával. Ez velünk is gyakran előfordul. Ha ilyen helyzetben vagyunk, hogy nem találjuk a békességünket egy probléma közepette, akkor biztos, hogy egy picit eltávolodtunk Istentől. És ez nem azt jelenti, hogy az embernek semmit nem kell tenni egy-egy nehéz helyzetben. De nem azt kell csinálni, hogy előbb megpróbálom emberileg megoldani, és összetöröm magam, hogy megoldjam ezt a dolgot, és közben várom, hogy hát, ha Isten segít, és amikor már teljesen reménytelen a helyzet, akkor rogyok le Isten lábához, és teszek neki szemrehányást, hogy miért nem segített, hanem a megoldás az, hogy amikor a probléma első árnya megjelenik, akkor oda megyek Istenhez, és a kezébe adom, leteszem. És amikor letettem és elnyertem a békességemet, akkor elmegyek, és megteszem, amit emberileg meg tudok tenni. Ez a főember oda ment Jézushoz. amennyi hite volt, annyi volt, oda ment Jézushoz, beszélt vele, és megtapasztalta a csodát. Jézus meggyógyította a gyermekét, távolról gyógyította meg. Nem is ment el ennek az embernek a házába, mint ahogy a római százados szolgáját is távolról gyógyította meg. Emlékszünk a római százados esetére. És csak másnap tudta meg, hogy előző nap, abban az órában, amikor Jézus kimondta, hogy menj el, a te fiad él, akkor könnyebbült meg a gyermeknek az állapota. És ennek az esetnek nagy híre támadt, annyira, hogy elterjedt az egész Galileába. Ugye az ige is megemlékezik arról, hogy ez a második jelentős csoda volt Kánában, a víz borrá változtatása után. Igen ám, de van ebben a történetben egy rendhagyó elem. Ez a csoda, amit Jézus tett, ez nem volt zökkenőmentes. Volt benne egy feddés, ami egy kicsit kilóg ebből a történetből. Nem illik bele. Amikor az ember segítséget kért, akkor Jézus nem egyből segített neki, hanem ránézett az emberre, és mondott neki egy furcsa dolgot, azt mondta, hogy ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Miért mondta ezt neki? Hát nem elég hit az, hogy az ember oda ment és kért, mások is ezt tették. Oda mentek és kértek segítséget Jézustól. És amikor a római százados történetére, ha visszaemlékszünk, ő is Jézustól segítséget kért, és Jézus ugye távolról gyógyította meg a gyermeket, és azt mondta utána, hogy ilyen hitet még Izraelben sem látta. Most ennek az embernek ez is egy főember volt, egy királyi ember volt, ennek az embernek a története sok tekintetben hasonlít, de itt mégsem azt mondja, hogy ilyen hitet Izraelben sem lát, nem megdicséri a hitét, hanem megfeddi, hogyha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. A Biblia nem tudósít bennünket arról, hogy ebben a főemberben milyen gondolatok játszottak le, de Jézus szavaiból kiderül, hogy Jézus belelátott ennek az embernek a lelkében, és ott valami nem jót látott. Ott valami hitetlenséget látott. Ennek az embernek volt arra ahhoz hite, hogy oda menjen és segítséget kérjen, de ahhoz nem, hogy feltétel nélkül hinni tudjon Jézusban. Ellen White ír erről az esetről, a Jézus élete című könyvnek a Ha csodákat és jeleket nem látok című fejezetében, és felolvasok ebből néhány szakaszt, többet is fel fogok olvasni, de most egy pár mondatot először. Kánába érve Jézust sokaság közepette találta, mármint a királyi ember. Elszorult szívvel igyekezett a megváltó közelébe jutni, hite megingott, amikor csupán egy egyszerűen öltözött, poros, utazástól megviselt férfit pillantott meg. Kétség fogta el, vajon ez az ember megteheti, amire kérni akarja? Mégis elbeszélgetett Jézussal, elmondta, miért jött, és kérte a megváltót, kísérje el otthonába. Jézus azonban már tudott bánatáról. Mielőtt még a tiszt elindult otthonról, Jézus már látta gyötrelmét. Jézus azt is tudta, hogy az apa bizonyos feltételekhez kötötte a benne bízó hitét. Csak akkor fogadja el Jézust megváltónak, ha kérését teljesíti. Mi alatt a tiszta bizonytalanság kínjai között várakozott, Jézus így szólt, a jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Milyen különös ez az eset. Így olvassuk, hogy meglátta, hogy egy egyszerűen öltözött, poros utazástól megviselt férfi. Ez lenne a messiás. Hát ugyanolyan, mint a többiek. Semmi különbség nincs közöttük. A mennyből jött volna ez az ember? Hát, tegyen csodát, gyógyítsa meg a gyermekem, és akkor elhiszem. Vajon jogos volt Jézus feddése? Elvárhatta volna, hogy az az ember higgyen? Azt gondolnánk, hogy nem. Hiszen ugye nem találkoztak korábban, nem beszélgettek. Mitől kellett volna, hogy feltétel nélkül higgyen benne? Hát mi is most az utcán látunk egy poros embert, hát miért kellene hinni benne, vagy miért kellene elhiggyük, hogy ő az, akinek mondja magát? Igaz, hogy Jézusnak nem volt a homrokára írva, hogy ő a messiás. Egy egyszerű embernek látszott, de mások is ennyit láttak belőle, olyanok is, akik mégis tudtak hinni neki. Mégis be tudták őt azonosítani. Hogyan tudták őt beazonosítani? Hát a beszédei alapján, az alapján, amit mondott. A tanítványok is a beszédei alapján azonosították be. Nem tett csodát. Nikodémus, emlékezünk Nikodémusra, ő éjszaka ment Jézushoz, mert nem akarta, népszerűtlennek gondolta volna azt a lépést, hogyha kiderül, hogy ő Jézust meglátogatja, azt a Jézust, akit az egész Sanhedrin elítélt. Tehát Nikodémus bizonyos szempontból gyáva volt, de mégis amikor odament Jézushoz, akkor ezt mondta neki, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Ráadásul többes számba mondta, ami azt jelenti, hogy tudott még másokról is, akik felismerték Jézus tanításaiból, hogy ő Istentől jött. Ez a meggyőződés megszületett benne. A tanításaiból, a beszédeiből. Ebből ismerték fel. Jézusnak gyorsan híre ment, a csodáit sokan hallották és ismerték erről. Ráadásul ugye egyik legnagyobb csodáját éppen Kánába tette korábban, de nem mindenkinek volt szüksége ezekre a csodákra. A samaritánusoknak, a samáriai asszonynak, akivel néhány nappal korábban találkozott sikár kútjánál, neki sem volt szüksége arra, hogy Jézus csodát tegyen. Elhitte, hogy ő a messiás. Meggyőződött róla, hogy ő a messiás, és visszament a városba, és kihívta az embereket, és ők is elhitték, hogy ő a messiás, pedig ott nem tett csodát Jézus. De ez az ember csodát akart látni. Ő addig nem akarta elhinni, hogy Jézus a messiás, amíg Jézus csodát nem tesz. Felolvasok újra egy pár mondatot ugyanabból a fejezetből, a Jézus életéből. Az összes bizonyíték amellett szólt, hogy Jézus a Krisztus. A kérelmező mégis elhatározta, hogy hitét saját kérésének teljesítéséhez köti. A megváltó szembeállította ezt a feltételes hitet a samaritánusok nyílt hitével, akik nem kértek csodát vagy jelet. Szava Istenségének örökké jelen való bizonysága olyan meggyőző erő volt, amely szívüket érintette. Krisztus fájlalta, hogy saját népe, amelyre a szent kinyilatkoztatásokat bízta, nem hallja Isten szavát, aki fia által szól hozzájuk. Így írja Ellen White, szava Istenségének örökké jelen való bizonysága olyan meggyőző erő volt, amely szívüket érintette. A királyi ember kételjei azok ma sem ismeretlenek. Legtöbb ember ma is csodát akar látni, hogy higgyen. Úgy vannak vele, hogy nagyon szépeket mond Jézus, de hát nagyon régen élt ő már, ki tudja, hogy egyáltalán élte, milyen történelmi bizonyítékok vannak erre, hát 2000 év az nagy idő, hát tegyen valami csodát, jelenjen meg, valahogy mutassa meg, hogy ő, akkor elhiszem. Mi melyik csoportba tartozunk? Mi csodát szeretnénk, vagy mi hiszünk az ő szavának? Én gondolom, hogy mi hiszünk az ő szavának. Mi azért vagyunk itt, azért keressük őt, azért hiszünk neki, mert megértettük az ő szavaiból, hogy ő az, akinek mondja magát. De azért felteszem a kérdést, hogy vajon úgy belül magunkban nem mondtuk még soha olyat, hogy Uram, csak most szabadíts meg, és akkor tényleg hinni fogok. Akkor nem fogok többé kételkedni. Igaz, hogy most is hiszek, de ha tennél valami csodát, most olyan helyzetben vagyok, hogy itt tényleg csak a csoda számít, ha itt most egy csodát tennél, akkor nyilvánvalóan tudnám, hogy ez isteni csoda, és akkor nekem többet nem lennének kételjeim. Azért az embert meg tudja érinteni ez a fajta gondolkodás. Még akkor is, hogyha hisz. Mert sajnos a mi hitünk is olyan, hogy időnként megerősödik, máskor meg egy kicsit úgy meggyengül. Úgy betorulnak ilyen-olyan kételyek, amelyek úgy elgondolkodhatnak minket, hogy vajon hát tényleg így van, vagy nem egy kicsit túlzás ez, hogy ennyire őrá kell bíznunk mindent. Szóval minket is meg tud környékezni az a fajta dolog, meg tud bennünket kísérteni. És tudjátok, hogy van az ember legtöbbször, hogy milyen a mi hitünk? Olyan visszafele irányul. Az ember visszafele hisz. Ami mögötte volt, azt hiszi, meggyőződik róla arról, hogy hú, hát igen, ez tényleg egy nagyon szép tapasztalat volt, itt az Isten segített, és el is ismerjük készségesen, hogy ez az Isten segítsége volt. A zsidók is így voltak. Ketté nyílt a Vöröstenger, átmentek rajta, elismerték, hogy Isten segítsége volt. Mondjuk nehéz lett volna nem elismerni, amikor a falként megálló vízoszlopok között ugye mentek át, elénekelték Mózesnek az énekét, és Míriámnak az énekét, és őszintén hálások voltak Istennek, és hittek. És eltelt néhány nap, amikor a pusztában elfogyott a vízük, és mit mondtak? Avagy közöttünk van-e az Úr, vagy nincs? Vajon egyáltalán az Úr velünk van? Az ember képes a múlt tapasztalatai semmit nem érnek ahhoz, hogy mi hinni tudjunk a jövőre vonatkozóan. Ennyit ér. Az ember azt gondolja, hogy hisz azért, mert voltak tapasztalatai, amelyeket szívesen megoszt másokkal. És azt gondoljuk, hogy ha mi ezt elmondjuk valakinek, akkor ezzel erősítjük. Lehet, hogy az ő hitét erősítjük, de a tapasztalat az nem hit. A tapasztalat az egy megtörtént dolog, amelyet megtapasztaltunk, az kézzel fogható. A hit az, ami még nem történt meg. Ami még előttünk van. Amiről nem tudjuk, hogy lesz, meg mint lesz. És úgy kell hinnünk, hogy az még nem történt meg, és nincsen garancia rá, hogy mi fog történni. A hit az egészen más. A mi hitünk, ami előre néz, ami sajnos nem mindig olyan erős. Tudjátok, hogy szokott működni? Hogy működik egy hívőnek a hite egy konkrét problémában? Egy bajban vagyok, szeretnék abból megszabadulni, vagy egy betegségért utol, szeretnék abból meggyógyulni, és szeretnék hinni benne, hogy Istenhez fordulhatok ezzel a problémámmal, és ő segíteni fog. És akkor az ember elkezd gondolkodni, és arra gondol, hogy most akkor mibe higgyek? Mondjuk beteg lettem. Abba higgyek, hogy Isten meggyógyít? Ha mi van, ha nem gyógyít meg? Vagy bajba kerülök? Higgyek abban, hogy az Isten megszabadít? Mi van, ha megengedi a bajt? Ha mert az is lehet, hogy megengedi. Nincs olyan ígéret, hogy minden bajból úgy, ahogy mi szeretnénk kiszabadít, és olyan ígéret sincs, hogy minden betegségből engem szeretnénk meggyógyít. Hát akkor most mibe higgyek? És az ember ott áll tanástalanul, hogy én szeretnék hinni, de még azt sem tudom, hogy mibe higgyek. Hát akkor, ha még azt sem tudom, hogy mibe hihetek, akkor hogyan higgyek egyáltalán? Hol vagyok még a hittől? Ez ilyen emberi gondolkodás és emberi hozzáállás, de valójában hitetlenség. Mert a hit, a bibliai hit, az nem arról szól, hogy Isten engem megszabadít csodával a bajból. Lehet, hogy megszabadít. Lehet, hogy csodát tesz. De az igazi csoda az, hogy ha én hozzáfordulok és a kezébe teszem az én problémámat, akkor meg fogja oldani. Nem biztos, hogy úgy, ahogyan én szeretném, valamilyen módon a javamra fogja fordítani. Nem abban kell hinnünk, hogy a problémát megoldja, hanem Istenben kell hinnünk, hogy a kezében tartja, és pontosan tudja, hogy mi arra a legjobb megoldás, az-e a legjobb megoldás, hogy megszabadít, vagy netán az a legjobb megoldás, hogy még benne hagy. Vagy meghagyja azt, hogy egy darabig nyomorúságban legyek. Vagy nagyobb nyomorúságra van szükségem. Ez rajta áll. Az én dolgom az, hogy higgyek benne. Higgyek benne. Jobb azt mondta, hogy ha megöl is, benne bízom. Ez az igazi hit, amikor nem az ő csodáiban hiszek, és nem az ő csodáira vágyom, nem a megoldásért hiszek Istenben. Ha megoldásért hiszek Istenben, akkor valójában Istent eszköznek akarom használni az én problémáim megoldására. Isten nem ezt szeretné, hogy őt eszköznek, vagy szolgának használjuk. Isten az Urunk szeretne lenni. Azt szeretné, hogy benne higgyünk, aki az életemet a kezében tartja, engedelmeskedjek neki, és higgyem el, hogy majd ő fogja megoldani úgy, ahogy a nő jónak látja. Ő az Úr, és én akarjak a szolga lenni inkább. Mert bár ő az Úr, ő ettől még szolga. Ahogyan Jézus is mester volt, de mégis mindenkinek a szolgája volt. Jézus így mondta Tamásnak a feltámadása után, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Boldogok, ebben benne van az, nem csak az van benne, hogy az ő fizikai valójában nem látnak, hanem az is benne van, hogy fogalmuk sincs, hogy mit fogok tenni, de mégis hisznek. Fogalmuk sincs, hogy megszabadítom-e őket, vagy nem, de mégis hisznek. Mert tudják, hogy valamilyen módon meg fogom őket szabadítani. De most nézzük meg, hogy mi történt ennek a királyi embernek a hitetlenségével, mert a történet itt kezd érdekessé válni. Ez az ember hitre jutott. Hogyan jutott hitre? Úgy, hogy meghallotta Jézus szavait. És ettől valami megváltozott. Felolvasok újra néhány mondatot ugyanabból a fejezetből. Mint a villámlás, úgy mutatták meg a megváltó szavai a nemes ember igazi lelkületét. A tiszt megértette, hogy önző indítékból kereste Jézust. Ingadozó hite a maga valóságában lett világossá számára. Mélyen megrázta, hogy kétkedése fia életébe is kerülhet. Tudta, hogy ő van jelen, aki olvas a gondolatokban, akinek minden lehetséges. Fájdalommal, könyörögve így kiáltott, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Hite megragadta Krisztust, mint Jákob, aki az angyalval viaskodva így kiáltott, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. Jákobhoz hasonlóan ő is győzött. Nagyon érdekes fordulat történt itt. Ugye az előbb még azt olvastuk, hogy Jézusnak az egyszerű megjelenését látta a tömegben, és egy kicsit ilyen lenéző lelkület volt benne, vajon ez az ember lenne a messiás? Meg tudja tenni azt, amire én kérem? De amikor Jézus szólt hozzá, csak egy rövid mondatot mondott neki, mint az áramütés úgy hatott rá. Megértette, hogy Jézus nyitott könyvként olvas az ő gondolataiban. Nem csak azt látja, amit gondol, hanem azt is látja, amit még ő maga sem lát magában. Azt, hogy egyfajta hitetlen, felfúvalkodott lelkület van benne, hogy ő tulajdonképpen lenézi Jézust, miközben segítséget vár tőle. Ez mennyire ellentmondásos, nem? Hogy lenézem azt az embert, fölé képzelem magam, fölötte állónak gondolom magam, és mégis tőle függök, és az ő segítségétől függök. Erre csak az ember képes. Ez az ember meglátta magát Krisztus szemével. Meglátta azt, hogy Isten hogyan látja őt, és meglátta, hogy milyen nyomorult valójában. Úgyhogy ez az ember csak egy mondatot mondott el, mármint Jézus. Egy mondatot mondott el, ha csodákat és jeleket nem láttok, nem hisztek. Ez vagy te. Amikor az ember megtapasztalja azt, hogy milyen az, amikor az Isten tekintete átlát rajtam. Amikor egy pár szóból meggyőződök arról, hogy Isten tényleg mindennel tisztában van, ami az életemben történik. Személyesen az én dolgaimmal ilyen szinten tisztában van. Ez az Isten dicsősége. Nem az az Isten dicsősége, amikor valamiféle fény és hanghatás látszott a Sínai hegyről, és megrémültek, Az Isten igazi dicsősége az, amikor a Péter tekintete találkozott Jézus tekintetével a főpap udvarában. És Péter megértette, hogy Jézus kezdettől fogva pontosan tudta, hogy mi van az ő lelkében, és mi fog történni. És ezt neki időben el is mondta. És úgy ez a tekintet, ebben a tekintetben úgy adta át ezt Péternek Jézus, hogy még csak szemrehányás sem volt benne. Ez az Isten dicsősége. Az a tekintet, amitől Péter kiment és keserves sírásra fakadt. Ebben benne van az Isten dicsősége. És ezt a dicsőségét látta meg Istennek ez a királyi ember is ebből a rövid mondatból. Egy feddő mondat volt. De ez az ember ilyen magasról a legmélyebbre zuhant le, és ekkorát esni egy felfúvalkodott magas lóról, azért az fájdalmas. Ha ez az ember egyfajta egoista ember lett volna, aki úgy magával el van tényleg telve, ezt a zuhanást nem bírta volna ki. Elmenekült volna innen, nem maradt volna ezen a helyen, de ez az ember jobban szerette az igazságot, mint a saját egoizmusát és saját felfogalkodottságát, és meg tudta magát alázni. És pillanatok alatt küzdötte el magát a hídgyőzelemig. Egy pillanattal később már azt olvassuk, hogy hite megragadta Krisztust, mint Jákob, ahogyan megragadta az ő küzdelmében. Jákobnak kellett egy éjszaka ott a jabbók révénél, amíg el tudta magát verekedni hitben odáig, hogy Krisztusba megbízzon. Ennek az embernek elég volt egy pillanat. Megragadta Jézust hitével, és Jézus már erre a győztes hitre tudott válaszolni. Menj el, mondta neki, a te fiad él. Ez már a hitre volt válasz. Ez az ember már hitt. És tegyük fel a kérdést, a csoda miatt hitt? Nem. Nem történt itt még semmi. Ez az ember a csoda előtt hitt. Ettől a pár szótól hitt, amit Jézus mondott neki. Elég volt ez a kis személyes megszólalás Jézustól, és ez mindent felforgatott benne. És valahol a mi hitünk is így tud növekedni, és így tud eljutni igazán komoly Krisztusban való hitté. Először az ember csak távolról hall Jézusról. Hall róla, kíváncsi rá, talán nem. De aztán eljön az a pillanat, amikor oda megyünk hozzá, ha oda megyünk. És ha oda megyünk hozzá, akkor el fog jönni az a lépés is, amikor egyszer csak odafordul hozzánk, és ránk néz, és mond nekünk valamit. Ahogy itt Edithnek is mondott valamit, ezen a képeslapon keresztül nekünk is mond valamit, amiből az ember megérti azt, hogy hát ez az Isten, ez a valaki, ez engem ismer. Ez túl ismeri a lelkem titkait. Ez átlát engem, azt is tudja rólam, amit én nem tudok, mindent tud rólam, és egy pár szóval ezt tudomásomra is hozta. Hát ki vagyok én, hogy én itt kételkedem benne. És amikor megszólal az ő szava, az, ami minket hitre tud ébreszteni, ami bennünk igazi hitet tud ébreszteni. Ezért kell őt személyesen megtalálni. Ezért kell őt keresni, oda menni, mert ha oda megyünk, akkor végül szólni fog hozzánk. És ilyen tapasztalatban lehet részünk. De tegyük fel a kérdést, hogy vajon, ugye ezek után már csak költői a kérdés, hogy vajon Jézust meglepte ez a találkozás? Egyáltalán nem lepte meg. Jézus már várta ezt az embert. Tudott róla. Jézus készült ezzel az emberrel való találkozásra. Azt írja Ellen White, hogy Jézus nem csak a gyermeket akarta meggyógyítani, hanem ennél is nagyobb ajándékot akart neki nyújtani. Az üdvösség áldásában óhajtotta részesíteni a tisztet és házanépét. És utána azt írja, világosságot szándékozott gyújtani Kapernaumban, amely hamarosan munkaterülete lesz. Érdekes, ugye azt olvassuk, hogy Ezt is Ellen White írja, hogy ez a nemes ember olyan békével és örömmel távozott a megváltó jelenlétéből, amelyet azelőtt nem ismert. Nem csak abban hitt, hogy fia meggyógyul, hanem mélységesen bízott Krisztusban, megmentőjében is. Tehát Jézus meg akarta gyógyítani a gyermeket, de nem csak a gyermeket gyógyította meg. Azt olvassuk, hogy az üdvösség áldásában óhajtotta részesíteni a tiszt háza népét is. És ez a nemes ember valóban már mint megmentőjében tudott bízni benne. Ha megkérdezném, hogy melyik a nagyobb ajándék, a gyermek meggyógyulása, vagy az, hogy a házanépe üdvösségét is megnyerte ezzel a találkozással, nem illik ilyent kérdezni, mert mindkettő óriási dolog. Tehát senkinek az életét nem lehet összehasonlítani semmivel, de mégis azért azt mondanánk, hogy az, hogy az ő házanépét üdvösségben részesíti, és elnyerte a megváltónak a szeretetét és a szövetségét, ezzel talán az azért sokkal nagyobb ajándék. Mert az nem csak egy földi életre szóló ajándék volt, hanem az az örök életre szóló ajándék volt. De Jézusnak még egy harmadik célja is volt. És ebből látjuk azt, hogy ezt a történetet, ha egy kicsit távolabbról nézzük, hogy Isten mennyire előre lát mindent, hogy semmi nem éri őt váratlanul, hogy nem történik olyan a mi életünkben, amiről ő előre ne tudott volna, és ne tudná azt, hogy ezt hogyan akarja jóra fordítani. Azt írja Ellen White, hogy világosságot szeretett volna gyújtani Kapernaumban, amely hamarosan munkaterülete lesz. Ugye a nagy galileai szolgálatra utal itt, ami még ezután kezdődött, és Jézus már előre készült erre a szolgálatra, és előre akart egy olyan csodát tenni, ami emberek sokaságának felhívja a figyelmét arra, hogy ki az, aki ide jön. És itt egy kicsit a csoda kérdésére is kitérnék, ugye itt beszéltünk délelőtt is a tanulmány során arról, hogy vajon a csodák azok mennyiben tudják valakinek a hitét növelni. És szükség van rájuk egyáltalán, vagy nem? Mert hogyha nem a csodától fogunk hinni, akkor miért vannak egyáltalán csodák? Vagy miért voltak csodák ebben az időben? Vagy Jézus csak egyszerűen emberbaráti szeretetből gyógyított? De akkor megfeltehetjük a kérdést, hogy miért nem gyógyított meg mindenkit, mert azért ott maradtak még betegek. Bár aki Jézushoz fordult, az mit meggyógyította? De valahol az ember úgy küzd ezzel a kérdéssel, hogy hát miért nincsenek ma csodák, ma miért nem látunk annyi csodát, akkor mi volt több csoda, és miért mondja azt ennek az embernek is, hogy a csodákat és jeleket nem látok, nem hisztek, akkor a csoda az nem arra való, hogy higgyünk, akkor mire való? Hát például arra, amit itt tett, és amit itt olvasunk, hogy bár hitet a csodával nem biztos, hogy tud ébreszteni Jézus, de figyelmet fel tud kelteni. És Jézus fel tudta kelteni a kapernaumiak figyelmét, mert ennek az embernek a híre elment sokakhoz. Ez az ember a király seregében szolgált, egészen Jeruzsálemig eljutott a híre ennek a gyógyításnak, és Kapernaumban is elterjedt ennek a híre, és amikor Jézus újra jött, akkor már az emberek tudták, hogy kiről van szó. Nem egy ismeretlen valakivel kellett nekik találkozni, és már özönlöttek az emberek, és meghallgatták a tanításait is. Tehát egy picit ezzel így bele tudunk tekinteni az Isten előre tervezésébe és az Isten útjaiba is, hogy hogyan munkálkodott itt Jézus a Földön. Végezetül még egy utolsó idézetet olvasok fel Ellen White-tól, mint egy összefoglalásként, a történet tanúságaként. A főnemes kérelme teljesedését óhajtotta látni, mielőtt hinni tudott volna. El kellett azonban fogadni a Jézus ígéretét, hogy a kérése meghallgattatott, és csak ezután nyerhette el az áldást. Ebből mi is tanulhatunk. Ne azért higgyünk, mert látjuk, vagy érezzük, hogy Isten meghallgatott bennünket. Mindenek előtt bíznunk kell az ő ígéreteivel. Ha hittel közeledünk Istenhez, minden kérésünk visszhangra talál benne. Ha áldásért könyörögtünk, hinnünk kell, hogy azt el is nyerjük. Meg kell köszönnünk, hogy elnyertük. Kötelességeinket abban a biztos tudatban kell teljesítenünk, hogy Isten áldása akkor válik valósággá számunkra, amikor a legnagyobb szükségünk lesz rá. Ha ezt megtanultuk, akkor tudjuk, hogy imáinkat Isten meghallgatta. Tehát nem azért kell hinni, mert megtapasztaltuk Istennek valamilyen módon a jelenlétét és jóvágyását, hanem akkor kell hinni, amikor még semmi nem történt. Akkor kell hinnünk Istenben, amikor egyáltalán semmi jele nincs annak, hogy Isten itt van és hallja, amit mondunk, hanem hinnünk kell, hogy hallja, amit mondunk, és hitben kell rábíznunk. Ez a hit. Az a hit, amikor annak semmiféle racionális alapja nincs, és semmiféle tapasztalati alátámasztása nincs. És ha ilyen hittel tudjuk a mi életünket és a mi gondjainkat, a mi kérdéseinket a kezébe tenni, akkor visszhangra fog benne találni. Ez a hit, ami az Isten kezét megmozdítja. Nem az én problémám mozdítja meg az ő kezét, hanem az a hit, amivel a kezébe tettem. Ilyen hitre kell eljutnunk. Ez a történet is arról tanúskodik, hogy hogyan született meg egy ilyen hit egy ember kezében. És, vagy egy ember gondolataiban, szívében. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ahogyan ez a királyi ember eljutott erre a hitre, ahogyan odament, ahogy találkozott Jézussal, ahogy Jézus szólt hozzá, és ennek az embernek egyszer csak kipattant, és mint a fényes nap világossága beragyogta a szívét ez a hit, mi is jussunk el ilyen hitre Isten iránt. Amen.